A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Horváth Gábor van velünk, a Népszava főszerkesztő helyettese. Szervusz, jó estét!
Jó estét, üdvözlöm a hallgatókat!
Azt írja Kenneth Rogoffő, a Harvard Egyetem közgazdász professzora a Project Syndicate-ben Trumpról. Ezt még akkor a hatodik hónapját taposta, ugye január 20-án iktatták be. Azt írta, hogy ez az elnökség sokkal erősebben indult, mint ahogyan azt korábban el tudtuk volna képzelni, kivéve Trumpot és legbuzgóbb híveit. Nem szabad meglepődnünk azon, ami ezután következik, és ez talán a legfélelmetesebb, ezt írta a professzor úr. Most ugye a 9. hónapban járunk azért, mert január 20-án iktatták be, és már is gyakorlatilag valamiféle számbevés elképzelhető. Rogoff egyébként a külpolitikáról írt elsősorban, ahol változások vannak, aztán az adó és kiadási csomagról, amit Trump ugye egy nagy gyönyörű törvénynek nevezett, azt mondja, hogy 3000 milliárd dollárral fogja növelni az államháztartási hiányt az elkövetkező évtizedben, mármint a professzor szerint. A déli határ, ami soha nem volt annyira őrizve, mint korábban, a vámok természetesen, az Európai Unióra és Japánra, meg hát a többi országra kivetett több száz milliárd dolláros adóról, vagy pontosabban vámtételekről beszél még, és hát olyan jogszabályról, mint a kriptovalutákról szóló, amely bekerült, tudnélik, a mainstream pénzügyi rendszerbe, és hát Trumpnak elég komoly érdekeltsége van ebben. Ez az ő hat hónapos listája. De mivel egészítenéd ki?
Hát azóta is ugye történnek dolgok. Mindenképpen a lényeg, ezek az eszközök, amivel megpróbálja biztosítani, hogy az amerikai jobboldal, vagy hogy úgy tetszik a szélső jobboldal, több elnöki cikluson keresztül hatalmon tudjon maradni. Tehát ezek gyakorlatilag mind azt szolgálják, és ugye két dolgot érdemes fölemlíteni, hogy az első elnökségének a tanulságait levonta. Tehát érezte, hogy korlátozzák a régi republikánus politikusok, személyiségek, szakértők, azok korlátozzák az ő akarat érvényesítését, ergo most eltakarította őket. Másrészt kapott egy nagyon vastag, 1000 oldalas ilyen útmutatót, úti könyvet arra, hogy mit kell csinálni. És ugye ebben nagyon sok mindenben támaszkodnak a magyarországi tapasztalatokra, nem kizárólagosan persze, de ugye megpróbálják ellesni azt, hogy lehet választási ciklusokon keresztül gyakorlatilag kiküszöbölni az ellenzéket, és kiszorítani. Ugye az első feladat ugye a sajtó meghódítása, és Trump ezt az első elnöksége idején egy kicsit olyan bumfordi, nem is kicsit, szóval bumfordi módon csak az újságírók folyamatos leszólásával és cukolásával igyekezett elérni, de mostanra rájött, hogy az elnöki hatalom, a végrehajtó hatalom az milyen komoly befolyással rendelkezik az üzleti, elsősorban az üzleti ügyekben, a média fölött, és látszik, hogy eredményes a zsarolása a legnagyobb tévék esetében, de nem csak, hanem például a Washington Post, ami úgy Jeff Bezos tulajdona, az ember azt gondolja, hogy megengedheti magának, hogy egy kicsit független legyen, hát nem. Hát nem, nincs az a mennyiségű milliárd, hát még szóval még a leggazdagabb emberek is arra szorulnak, hogy az elnök jó indulatát keressék, és erre rájött Donald Trump, úgyhogy hát meglehetősen könyörtelenül érvényesíti azokat a pontokat, amiket kapott, és amit még nem láthatott a cikk írója előre, ez a katonaságnak a nagyvárosokba vezénylése. Ami most éppen egy mai hír, ma reggel olvastam, hogy lehet, hogy egészen jövő nyárig Washington DC-ben maradnak a katonák. Hát ez elég egyértelműen a nagyvárosi liberális rétegeknek a megfélemlítésére szolgál. Ugye elvegye a kedvét a kisebbségieknek, a feketéknek és a latinóknak, vagy esetleg a barnaként emlegetett ázsiaiaknak attól, hogy már az indiai, pakisztáni ázsiaiak, azok a barnák, és vannak a sárga ázsiaiak, nagyon mindegy. Szóval elvegyi a kedvét a kisebbségeknek a választásokon való részvételtől, mert ahogy próbáltam mondani az elején, az egész arra megy ki, hogy hogyan lehet a választásokon minimalizálni a kockázatot a republikánus párt számára.
Megtörtént azért, és hát ez lenne a következő kérdés, hogy egy olyan 7 milliós összesen, legalábbis ezt számolták össze, aztán persze, hogy mi a pontos szám, nem tudni. Tehát az Egyesült Államokban és a különféle nyugati nagyvárosokban Trump ellenes tüntetések voltak, ezek nagyon komoly, nagy létszámú tüntetések voltak valóban. A No Kings egy csoport, ami így összeállt, azt hiszem, hogy Amerikában a demokratákból, máshol meg ilyen baloldali szervezetekből, ezért kapták meg azt, hogy tulajdonképpen ezt az Antifa szélsőséges csoport, vagy csoportosulás, vagy szövetség szervezte, de hát ez nem így van. Tehát valamiféle olyan dolog történt, amit te egy interjútban Amerika ébredésének neveztél. Tehát itt a közvélemény érzékel valamit, valami nagy bajt, és ez a nagy baj összefügg azzal, amit korábban már több amerikai elnök is megtett, de ilyen durván még senki, hogy tudnélik, a jogköreit ennyire kiterjesztettem, amire utaltál is az előbb. Ez egyrészt, ahogy olvasom, mindenféle származtatott jogkör, tehát olyasmi, ami nincs benne az alkotmányban, de ki vezethető belőle. És gyakorlatilag létrejön ezáltal egy olyan elnökség, amit ez a Houghton Mifflin, aki egy könyvet szentelt ennek az amerikai intézményrendszernek, birodalmi elnökségnek nevez. Tehát amit Trump csinál, az egy birodalmi elnökség.
Hát ezért is jogos a király ellenes tüntetés, mert gyakorlatilag az egyeduralkodónak a státusát próbálja kialakítani. Ugye az első elnöksége idején gondosan telerakta a legfelsőbb bíróságot, és egyébként ez egy több évtizedes építkezési folyamat volt a jobb oldal részéről, csak ugye pont Trumpnál csúcsosodott ki, hogy négy év alatt három legfelsőbb bírósági bírót is ki tudott nevezni, pontosan vagy jelölni tudott, és ugye a bírósági ügyek azok lehet, hogy alsóbb szinten kiegyensúlyozottan dőlnek el, tehát egyik ide, egyik másik oda, de minél följebb megy a bírósági hierarchiában, és végül eljut a legfelsőbb bírósághoz. A legfelsőbb bíróság nagyon erősen Donald Trump párti. Például ugye annak idején is mondták, hogy ez egy nagyon fontos döntés, de hát amikor azt kimondták, hogy az elnöki jogkörének gyakorlása közben nem sérthet törvényt, pontosabban azért nem lehet felelősségre vonni, gyakorlatilag szabad kezet adtak neki. És ugye a magyarországi tapasztalatokat is figyelembe véve ez a rengeteg rendelet, elnöki rendelet. Korábbi elnökök is kormányoztak rendeletileg, korábbi elnökök is próbálták tágítani az ő hatáskörüket, hát Franklin Delano Roosevelt, akit ugye ilyen haladó elnöknek tekint utólag a történelemtudomány, az azzal kezdte 33-ban, hogy megpróbálta a legfelsőbb bíróságot telepakolni az ő híveivel, hogy át tudjanak menni a gazdasági intézkedései. Aztán végül alkukra kényszerült, nem sikerült neki, mert a demokrata párt lefogta a kezét. Kicsit úgy egyébként, mint ahogy Trumpnak is lefogta a republikánus párt, legalábbis bizonyos értelemben a kezét az első elnöksége idején. De a törekvések azok nem meglepőek, de az a nyers brutalitás és a törvényeken kívül a szokásoknak is a felrúgása, amit Trump végez, az mindenképpen meglepő. De azt is érdemes felvetni, hogy az elnöki jogköröknek egy jelentős része nem az alkotmányban vagy a törvényekben van. Az amerikai alkotmányban az elnöki jogköről nagyon-nagyon kevés van. Sokkal több van a szenátusról, meg a képviselőházról. Maga az elnöki jogkör az egy talán két rövid bekezdés. De a szokásjog, az év századok alatt kialakult, majdnem 250 év alatt kialakult szokásjog, az eddigi elnökökre kötelezőnek tűnt. És kiderült, hogy nem az. Tehát például a Watergate ügy után a 70-es évek közepén kialakult az a meggyőződés, hogy az elnök és az igazságügyminisztérium, ami egyébként az ügyészség is, a legfőbb ügyészség is, között egy láthatatlan tűzfalnak kell lennie. Az elnök nem avatkozhat be, nem utasíthatja az igazságszolgáltatást, nem utasíthatja az igazságügyminisztériumot, Az elnököt érintő ügyekben az igazságügyminiszter, a mindenkori igazságügyminiszter kinevezhet különleges ügyészeket, és az elnöknek alá kell vetni magát ezeknek a procedúráknak. Most a Trump úgy érezte, hogy az első elnöksége alatt ugye ő is így járta, a Robert Mueller féle vizsgálattal, meg volt egy másik, na mindegy, szóval Trump úgy érezte, hogy mostanra az igazságügyminisztériumot teljesen maga alá kell gyűrnie. Erre nincs törvény, hogy ezt miért nem szabad. Csak idáig 50 éven keresztül nem volt szabad. Ennek egyenes következménye az, hogy az ő politikai ellenfelé ellen vádat lehet emelni, sőt, vádat kell emelni. Az elnök megmondja, név szerint megmondja, hogy ki ellen emeljenek vádat, és utána úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne az esethez, de ez is egy lépés abba az irányba, hogy megfélemlítse, kiszorítsa az ellenzéket, megpróbálja a vezetőiket, az ellenzék vezetőit, vagy potenciális vezetőit kilőni, illetve a saját számláit rendezi, ami hát se erkölcsileg nem szép, se politikailag nem tűnik valami bölcs dolognak, de hát mostanra ugye James Comey-tól kezdve John Boltonig egy sor van, a Leticia James, a New York-i főügyész, aki vádat emelt Trump ellen, szóval a személyes ellenségei ellen bírósági eljárásokat próbál indítani. Ez sem. Nincs benne, hogy nem szabad, nincs benne a törvényekben, hogy nem szabad, de idáig ez egy ilyen nagy no-no volt, ahogy mondják az amerikaiak.
Egyébként, ahogy említetted, Franklin Delano Rooseveltet, ugye a New Deal atyát, és a legfelsőbb bíróságot, önnek mekkora hatalma van. Valóban a New Deal intézményeit a legfelsőbb bíróság számolta föl. Ugye, és ütötte ki a politikájának az oszlopait 1935 és 37 között. Tehát gyakorlatilag megszüntették ezt a politikát.
Hát igen, és ugye a legfelsőbb bíróságban az, hogy 9 tagú, az sincs betonba öntve, vagy az sincs kibetonozva, tehát a Roosevelt megpróbálta 16 tagúra bővíteni a legfelsőbb bíróságot, hogy többséget szerezzen, és ez egyébként fölmerült Joe Biden elnöksége alatt is, hogy a legfelsőbb bíróság esetleg ki kéne egyensúlyozni, mert azt a demokrata párt tudja, hogy a Trump által kinevezett 3 republikánusra, ugye 6-3 arányú jobboldali többség alakult ki, azt ők nemzedéken keresztül nem fogják tudni normális, szokásos módon megváltoztatni, és a legvégén minden el fog jutni a legfelsőbb bírósághoz, és az rendre a jobboldal szája íze szerint fog dönteni. Rengeteg minden van egyébként, ugye hát a választási törvények kezdve a melegek házassági jogáig, vagy a kisebbségeket védő törvényekig egy csomó dolog van, amit a jobboldal megpróbál megváltoztatni évtizedekre, vagy akár évszázadokra visszamenőleg Amerikában.
Hát itt azért fölmerül az a kérdés, hogy mennyire az a jobboldal működik itt, ami néhány évvel ezelőtt még jobboldal néven létezett. Mm-hmm. Tehát a GOP, a Grand Old Lady, ez mennyire van magánál a republikánus párt, de itt voltak éppen annak, ami itt történik, abban látod az okát, hogy az alapítóotyák nem dolgozták ki gondosan az elnök jogköreit, és mivel ez egy szürke zóna volt, vagy azzá alakult, mindegyik elnök úgy alakította, hogy neki tetszett, tehát tulajdonképpen a baj az, hogy egy személyiségnek, az elnöknek olyan nagy hatalma vagy túlsúlya van, ami egy egész ország politikai rendszerét képes eltorzítani. Egyszerűen azért, mert Trump olyan, amilyen.
Igen, igen. Ugye George Washington volt az első elnök, aki egy farmer volt, egy rendes rabszolgatartó, ültetvényes farmer volt, aki 8 évi elnökség után, 2-4-es ciklus után saját maga mondta, hogy na jó, rendben van, de én most már szeretnék visszamenni a farmra, mert hát én ott lakom, ott élek, az az én világom. És akkor egészen Rooseveltig törvény volt, vagy nem törvény volt, hanem szokásjog volt, hogy csak 2 elnöki mandátumot lehet maradni, mert hiszen Washington volt az abszolút etalon. Na most természetesen Trumpnak senki sem etalon, Jézus Krisztus sem elég, tehát senkit nem üldöztek annyit a történelem során, még Jézus Krisztus sem mondta Donald Trump, mint őt. az ember szívének meg kell szakadni tényleg, hogy mennyi szenvedett Donald Trump, de mondott már hasonlót Lincolnra is, hogy senki sem tett még annyit az amerikai feketékért, mint én, még Abraham Lincoln se, ugye, aki a polgárháború révén elérte a rabszolga felszabadítást. Úgyhogy az eddigi precedensek, vagy az eddigi szokások, azok nem számítanak, csak az egy dolog számít, hát két dolog, bocsánat. Donald Trumpnak a személyes ambíciója az, hogy mindig minden róla szóljon, és az ő dicsőségét zengje, és a másik pedig az, amit az előbb próbáltam mondani, hogy a republikánus párt több választási cikluson keresztül gyakorlatilag verseny nélkül maradhasson hatalomban.
Na most a republikánus párt, mint mondtad, az első ciklusban még itt-ott le tudta fogni Trump kezét.
Igen, a hagyományos republikánus igen. Párt, igen.
Ezt de az a párt már nem van. Az a párt, ami
igen,
most van.
Igen.
Ez kicsit azt a kérdést is felveti, hogy az a fölényérzet, amit mi gyakorlunk Trump személyisége fölött is, hát sok tekintetben igazunk van, mert valóban egy rendkívül tanulatlan, tudatlan emberről van szó, aki a legritkább esetben érti, hogy miket beszél, például a közel-keleti konfliktus 3000 évéről beszél, valami 1500 évvel Mohamed előtt, tehát hogy amikor még iszlám nem is létezett, na mindegy. De a személyiség torzulása, az önimádata, a gicses stílusa, az aranyimádata például. Most ugye épül a ballroom, a Fehérházban a bálterem, az is aranycirádákkal lesz tele, mint a Mar-a-Lago-i birtok mindenhol.
Hát az ovális irodát is átépítette gyakorlatilag, ott is minden fehér és arany.
Szóval ez a beteges túlzás, illetve az, hogy csak a pillanatot képes uralni, és azt is letagadja, hogy 5 perccel ezelőtt mit mondott, tehát egy kiszámíthatatlan, következetlen, és nagyon befolyásolható, ez nagyon fontos, hogy a putyini kapcsolatból látható emberről beszélünk. De mégis, amikor azt mondtad, hogy hát itt mondjuk a legfelsőbb bíróság megszerzésért folytatott évtizedes harc, az nagyfokú tudatosságra is utal. Tehát, hogy Trump nem írható le egyszerűen csak azzal, hogy egy futóbolond.
Nem, semmiképpen sem. Tehát az üzleti világból magával hozott módszerek, azok nagyon furcsának tűnnek a Fehérházban, de hatékonyak. Hatékonyak. Tehát amikor ő rájött arra, hogy az Egyesült Államoknak milyen gazdasági súlya van a világban, amit nem feltétlenül tudott még, amikor elnök jelölt volt, és amikor indult az elnök választáson. De most arra rájött, ugye gyakorlatilag a világgazdaságnak majdnem az egynegyede az amerikai GDP, és mindenki Amerikával akar kereskedni, mert ott lehet a legnagyobb hasznot elérni. Hát nem véletlen, az egész világ ott tolong, és el akarja adni a cuccait Amerikának, és Trump rájött, hogy ezt meg lehet adóztatni. Most az más kérdés, hogy ő folyamatosan azt mondja, hogy az adót, a vámot, azt majd a külföldiek fogják megfizetni. Valójában az amerikai fogyasztók fizetik meg. Előbb-utóbb erre majd rá fognak jönni. De egyébként az elmúlt 9 hónap alatt, az még nem volt elég ahhoz az elmúlt 9 hónap, hogy pontosan már az április óta, amikor a vámtarifákat bevezette, vagy elkezdte bevezetni. Ez még nem volt elég idő arra, hogy az amerikaiak megértsék, hogy mi történik velük, és hogy miért van még mindig az infláció, nem túl magas, de mondjuk ilyen 4% körüli, ami hát magasabb, mint amihez szokva vannak, maradjunk annyiban. És Egy sor kérdésben még az amerikaiak nem érzik a hatását annak, ami történik velük. Kicsit úgy, mint ugye a béka a híres történetben, ahogy melegszik alatta a víz, még nem tudja, hogy belőle előbb-utóbb leves lesz. De hát a 7 milliós No Kings demonstrációk azt mutatják, hogy azért kezd a közvélemény magához térni. Óriási sok volt a demokrata pártnak, hogy mennyire elveszítették a 2024-es elnök választást. Tehát ugye Hillary Clinton is elveszítette 16-ban, de Hillary Clintonra szavazott még a többség, a szám szerinti többség, csak ugye az elnök választás rendszere miatt jött ki végül Donald Trump győztesnek, de most a 24-es választáson Donald Trump simán nyert, tehát a többség rászavazott, és azért ez nagy trauma a demokrata pártnak, azért ezt nem gondolták volna. Ők azt gondolták, hogy a demográfia annyira az ő oldalukon van, az ő szavazóik évről évre többen lesznek, a republikánus szavazók évről kevesebben lesznek. Na igen, csak nem számoltak azzal, hogy ez már, ahogy te is mondtad, nem a régi republikánus párt, ez már nem Ronald Reagan pártja, ahol a költségvetés egyensúlyban tartása, vagy a minél kisebb kiadások és az állam visszafogása volt ugye a két szempont, hanem ez egy populista párt, ahol gátlástalanul ígérgetnek, és gátlástalanul érvényesítik az őket támogató rétegeknek a különböző, leginkább a kulturális érdekeit, mert a ilyen társadalmi kulturális érdekeit, mert a gazdaságiakat, azokat próbálják a háttérbe szorítani. De a gazdaságról is sokat beszélnek, hogy milyen jó lesz, amikor majd a vámoknak köszönhetően hazatelepszik az amerikai ipar és a termelés, és akkor majd mindenkinek megint lesz munkája, úgy, ahogy 1964-ben volt. Nem igaz. Ami hazajön, az nem az 1964-es gazdasági struktúra, vagy ipar struktúra, és amúgy se jön haza, mert miért jönne haza attól, mert kicsit vámot kell fizetni. Egyébként a vám bevétel az amerikai szövetségi bevételeknek ilyen 1-1,5%. Tételezzük fel, hogy megtízszereződik, akkor sem fogja kiváltani az egyéb bevételi forrásokat, a különböző adókat, a szövetségi jövedelmi adót és az egyes államokban az ingatlan adót. Szóval a republikánus pártnak az átalakulása az ugye több fázisban zajlott az is, de mire eljutottak oda, hogy hajlandók voltak egy Donald Trump kaliberű embert megválasztani, mármint a republikánusok elnökjelöltnek, és látták, hogy ez a dolog ez sikerre vihető. Attól kezdve a republikánusok eldöntötték, hogy minden mindegy, nekik a hatalom kell. És ami a segítségükre van az, hogy megint csak hosszú évtizedek, sőt, hát évszázados folyamat révén a képviselői egyéni választókörzetek, azok nagyon speciálisan kreáltan az egyes pártokra vannak szabva, ugye egyrészt a földrajzi határaik, másrészt ugye a pénzügyi viszonyok miatt, és a 438, azt hiszem annyi képviselői hely van, abból talán 25-30, ami ide is meg oda is eldőlhet. Ez ahhoz vezetett, hogy nem kell a választásokkal foglalkozni, mármint az igazi választásokkal, hanem az előválasztáson kell mindenkinek brillírozni. Meg kell nyerni a pártjának a képviselőjelöltségét, és az gyakorlatilag akkor bebiztosítja, hogy nyerne. Most kik szavaznak az előválasztáson? A legaktívabb, legfanatikusabb kisebbség minden párton belül. Ezért aztán Donald Trump zsarolni tudja a republikánus képviselőket, hogyha nem állnak be a sorba, akkor az előválasztásokon megpucsolja őket, akkor jelöltet állít velük szemben, Elon Musk ad hozzá pénzt, és akkor reménytelen lesz egy mérsékelt jelöltnek a győzelme. Na most ez mind a két oldalon zajlik bizonyos értelemben, de a lényeg az, hogy a közép kiüresedik, nincs párbeszéd, ami régen természetes volt, és amit az alapító atyák így találtak ki, hogy a rendszer majd így fog működni, az nem működik többé. És ezért egy ilyen élet-halál küzdelem jelleget kezd ölteni az amerikai politikai harc, kicsit egyébként úgy, mint Magyarországon.
A legfőbb kérdés, amit föltesznek az emberek maguknak, hogy ugye a világ legerősebb, legsebezhetetlenebbnek tűnő demokrácia az amerikai, hogy rogyott meg ilyen hirtelen és váratlanul. Ráadásul úgy, hogy már volt egy 4 évnyi tapasztalata Trumpból. Mégpedig a legsúlyosabb időszakban, a Covid időszakában, amikor az Egyesült Államok értelmetlenül sok halottat áldozott föl, tulajdonképpen azért, mert az elnöki hivatal nem működött úgy, ahogy működnie kellett volna, tehát kételyeket támasztott a tudománnyal, a tudósokkal, vagy éppen a vakcinákkal szemben, és ez a tapasztalat nem segítette Amerikát, úgy tűnik. Kérdés tehát az, hogy miért volt ilyen kiszámíthatóan sebezhető ez az ország, amire ezt nem gondoltuk volna?
Hát ők sem gondolták volna. Tehát Amerikát úgy a politológus, a politikai tudománynak is az egyetemi szintű kutatói és leírói, azok is azok is úgy gondolták, hogy Amerika egy kivételes ország, amire nem jellemző az a fajta sebezhetőség, ami más országokban azért a történelem során fölbukkant. És gyakorlatilag Trump megjelenésével jöttek rá, hogy itt gond van, mert Amerika is sebezhető. Na most a globalizáció, aminek Amerika egyébként minden külső szemlélő szerint nagy nyertese, és nem véletlen az Economistnak ugye a címlapján volt a Trump győzelme után, hogy amerikai gazdaságot irigyli az egész világ. Erre mondja most Trump, hogy Amerika borzasztó hely volt az előző elnök alatt, de ő, aki minden idők legrosszabb elnöke, de ő bezzeg néhány hónap alatt zseniális helyet csinált belőle Amerika, a legforróbb hely, a mindenki Amerika után vágyakozik. Ez így volt egyébként Biden elnöksége alatt is, de ez most mindegy. De ez az egyik probléma, hogy a globalizáció amerikai vesztesei, a fizikai dolgozók, akiknek eltűnt a jól, korábban jól fizetett munkahelyük, azok egyértelműen korábbi demokrata párti szavazók voltak, és beálltak a republikánusok mögé. De ugye jött a COVID, ami nagyon érdekes, Donald Trump egyik igazi érdeme volt a COVID vakcina gyártásának a felgyorsítása, amiről leginkább ő szeret hallgatni. Mert most utólag ezek a dolgok az ő táborában már negatívumnak számítanak az oltóanyag kötelező oltás és az oltóanyag, mint olyan. Ugye erre megtett egy egészségügyi miniszternek egy olyan embert, aki mániákusan a hagyományos orvoslás ellen dolgozik minden tekintetben. És kirúgták azokat, akik a járványügyi szakemberek voltak, és lám kanyaró járvány van, meg mumps járvány vannak azokban az államokban, ahol a legtöbb gyereket most már nem oltják be, illetve a legmagasabb a gyerekeknél a beoltatlanoknak az aránya. De ugyanez a helyzet a háborúk esetén is. Tehát az előző elnököknek azért egészen 2022-ig nem volt 1961 óta, nem, vagy 1962 óta nem volt egészen 2022-ig igazi atomháborús veszélyhelyzet. És most pedig van. Vagy legalábbis az oroszok azok igyekeznek meggyőzni a világot arról, hogy ők hajlandó bevetni az atomfegyvert. Ergo az emberekben van egy jogos félelem, és ezek mind az erős vezető felé terelik az amerikai választókat is. Nem csak őket, de őket is, és Amerika nem kivételes, tehát nincs semmilyen védettsége, nincs beoltva a populizmus ellen. A második világháború előtt is egyébként nagyon jelentős szélsőjobboldali, sőt, náci barát, fasiszta mozgalom volt Amerikában. Ezt egészen mostanáig ugye szőnyeg alá söpörték, vagy elfelejtették, nem különösebben tanulmányozták, vagy beszéltek róla. Na de most ugye utólag kiderül, hogy ezek a hajlandóságok, ezek a hajlamok, ezek megvannak az amerikai társadalomban, pont ugyanúgy, mint bármelyik másikban.
A másik, ami föltűnt az embereknek, hogy ezek az autonómiák, amik nagy tiszteletet ébresztettek, hát persze főleg Nyugat-Európában, ahol ennyire ezek nem működtek. Ezek mennyire viszonylagosak? Milyen autonómiára gondolok? Hát például a médiára. Hogy például egy ilyen magántulajdonban, említetted is a Washington Postot, magántulajdonban levő abszolút piaci szereplők mennyire függnek a politikai hatalomtól. Olyannyira, hogy például most éppen a Fehér Ház alá akart iratni egy csomó médium képviselővel egy olyan egyezményt, hogy csak azokat a információkat teszik nyilvánossá, amit a hatalom engedélyez számukra. Tehát magyarán sima propaganda kiadványa akarják őket silányítani. Azt hiszem ezt azért a többségük még nem írta alá. Még.
Hát igen, ez a Pentagonnak a kezdeményezése volt, és a Pete Hexet, aki újságíróból lett, tévés újságíróból lett védelmi, vagy ahogy mondani szokás, most már hadügyminiszter, háborúügyi miniszter, ő nagyon-nagyon haklis a szivároktatásra. A saját embereit, akiket ő vitt be, saját régi barátait is kirúgdalta, és hazugságvizsgálatra kötelezte őket, hogy kiderüljön, hogy kik szivárogtatják ki a belső anyagokat. Hát azért ennek van Amerikában hagyománya, tehát a Pentagon iratok, amiket a New York Times hozott le először, és a Washington Post a vietnámi háborúban elkövetett tudatos félrevezetésről sok ezer oldalas dokumentumsorozat, hát azért az eléggé megváltoztatta az amerikai politikát, tehát végül is a vietnámi háború végéhez nagyban hozzájárult. Na egy szó mint száz, valóban egy újságíró találta ki ezt a gyászos dolgot, és a Pentagon ban dolgozó újságról. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Pentagonban volt egy sajtóközpont, és körülte voltak irodák, kis szobák, ahol 50-60 különböző sajtószervnek az emberei ott ültek egész nap. Tehát volt, mint ahogy Magyarországon van esetleg miskolci tudósító, vagy volt legalábbis régen. Úgy a CNN-nek, az NBC-nek, az ABC-nek, a nagy televízióknak, de nem csak ezeknek, hanem a Newsmax nevű szélsőjobboldalinak is, vagy a Fox News-nak, de a nagy újságoknak, a hírnökségeknek, meg egy-egy nagyobb vidéki lapnak, meg egy-egy ilyen vidéki lapokat tömörítő konglomerátumnak voltak állandó Pentagon tudósítói, akik reggeltől estig ott voltak a Pentagon épületében. Na most ezeknek a döntő többsége, még a Fox News is, vagy a Newsmax, ami még a Foxtól is jobbra áll, ezek fogták és nem írták alá ezt a kötelezvényt, és összevárták egymást, egy nagy részük összevárta egymást, és a múlt hét szerdán a műszak végén egyszerűen kivonultak az épületből. Nem adták föl a Pentagonnal való foglalkozást, az amerikai hadsereggel való foglalkozást, ez egy nagyon fontos része az amerikai médiának. Ugye a Pentagon majdnem 3 millió alkalmazottja van, hogyha a katonákat meg a civileket is belevesszük, hát azért az majdnem az 1%-a, sőt, hát a felnőtt lakosság több, mint az 1%-a Amerikában. Tehát ez egy fontos, meg egy nagyon fontos téma. Amerika büszke a hadseregére, ugye ellentétben kisebb közép-európai országokkal. Tehát ez egy nagyon, nagyon releváns történet. A médiában egyébként szintén évtizedes folyamatok zajlanak. Ugye először az újságok mennek tönkre. Atlanta, amelyik egy nagy milliós nagyváros, ott meg fog szűnni az Atlanta, hogy is hívják, Free Press Sentinel, az az év végével abba hagyja a nyomtatott lap megjelenését, mert a piac egyszerűen nem tartja el. Ugyanez a helyzet alakult ki a televízióknál, a nagy televízióknál. Tehát folyamatosan egyesülnek, centralizálódnak, koncentrálódnak a tulajdonviszonyok, és ahogy a tőzsdei cégek átveszik a média ellenőrzését, úgy gyakorlatilag negyed évenként profitot kell felmutatni a menedzsmentnek. Ez nagyon sebezhetővé teszi őket az elnöki hatalommal szemben. Az elnök meg tud akadályozni, vagy az elnöki a kormányzat meg tud akadályozni összeolvadásokat, bírságokat tud kiróni rájuk. Tehát megint csak Magyarországon, ugye gazdasági eszközökkel bele tudnak nyúlni a média tartalmába is. És ez is egy olyan dolog, amit előre lehetett látni, és évtizedek óta írnak erről, hogy ez nem vezet jóra. Ugyanúgy, ahogy a választókörzetek állandó átrajzolása se vezet jóra, mert eltűnik a közép, ugye a médiából is kiveszik a tisztesség, a gerinc, és mindent elural a pénz. A könyvelők szabják meg, hogy miről írjon az újság. Ezt a 2003-ban, amikor akkor még a CNN volt a piacvezető hír tévé, de a háború megkezdésekor, amikor az Egyesült Államok megtámadta Irakot, akkor pillanatokon belül kiderült, hogy a Fox News-nak a főcíme, a háborús főcíme, ahol zászló volt és katonai zene szólt, ilyen igazi buzdító zene, az több nézőt kezdett vonzani, mint a CNN-nek a hagyományosabb, visszafogottabb háborús főcíme, és a CNN egy pillanat alatt váltott főcímzenét, meg főcímet, meg hangnemet is. De már késő volt, az azóta, egyébként 2003 óta mindig a Fox News előrébb van, mint a CNN. Úgyhogy ezek a dolgok, ezek nem most kezdődtek, csak Donald Trump elnöksége alatt ezeket a dolgokat fokozottan használják, és ugye mondhatnánk, hogy 20 évvel ezelőtt még nem volt a közösségi média ennyire előtérben, és mondhatnánk, hogy nem voltak, nem volt bitcoin, meg ilyesmi, és Donald Trump ezeket mind, nem ő, mert ennyire okos, de az ő környezete, az ő családja, ezeket mind ki tudja használni.
A másik autonómia, aminek a meglétében nem kételkedtünk eddig, ez az amerikai magánegyetemi rendszer. Ugye azt mondja, iszonyatos tandíjak vannak, és hát Amerikának folyamatos problémája, hogy az amerikai családok képtelenek legalábbis elég nagy mértékben megfizetni ezeket a tandíjakat, és a demokrata korszakokban mindig vannak valamiféle engedmények, mindig próbálnak nekik pénzt juttatni, de igazából kiváltani sose váltották ki, tehát nem alakult át állami ösztöndíjá, hiszen magánegyetemekről beszélünk. És hát én például a Columbia Egyetemről tudom, hogy New Yorkban hatalmas gazdaság áll mögötte, tehát tulajdonképpen az egyetem egy vállalkozó, mondjuk ingatlanokat tart fönt, és azokból is él, meg hát a nagy tandíjak. Nem gondolta volna senki, hogy ha az állam azt mondja a Columbiának, hogy vagy abba hagyod ezt, megtiltod mondjuk a diákjaidnak a tüntetéseket, meg abba hagysz bizonyos kurzusokat, vagy nem kapsz állami pénzt. Ki a fene gondolta, hogy a Harvard is mekkora állami pénzekhez jut, meg a Columbia is, meg ezek szerint a Yale is mondjuk.
Hát igen, ezek a legismertebb egyetemek, amiket itt soroltál, de Amerikában van 3000 felsőoktatási intézmény. A felsőoktatás struktúrát egyébként, tehát vannak megfizethető, olcsó, úgynevezett közösségi főiskolák, 2 vagy 4 évesek. Na mindegy, szóval aki nagyon akar tanulni, még a szegény családból is tanulhat, legfeljebb dolgoznia kell mellette, ami szintén egy tipikus amerikai vonás volt hosszú évtizedek óta, hogy az egyetemisták, sőt már a középiskolások is dolgoztak tanulás mellett. De az igaz, hogy az egyetemekre való közvetlen nyomásgyakorlás, az megint csak Donald Trump-al jelent meg. A jobb oldal régóta mondogatja egyébként, hogy itt valamit kezdeni kéne, az egyetemek túlságosan liberálisak, ezek ilyen liberális fészkek, ahol elnyomják a konzervatív hangokat, ami lehető részben igaz volt, de valójában itt a problémájuk nem ez volt, hogy elnyomják őket, hanem az, hogy kevesen voltak. És ugye Charlie Kirknek ez volt a nagy érdeme, akit lelőttek szeptemberben Utahban, ennek a podcasternek, ilyen média személyiségnek az volt a nagy érdeme, hogy az egyetemeken terjesztette a republikánus igét. Mikor éppen mi volt a republikánus ige? Először a régenista mondjuk republikánus dolgokat, és utána pedig egyre inkább a trumpista maga mozgalomnak a pontjait terjesztette, és népszerűsítette, és remek videókat készített arról, hogy hogyan vitatkozik a liberálisokkal, és hogy nyer ezekben a vitákban, hogy győz ezekben a vitákban. De minden esetre az amerikai jobb oldalon a teoretikusok is, tehát nem csak a gyakorlati emberek, mint Charlie Kirk, de a teoretikusok is régóta mondogatják, hogy valamit ezzel kezdeni kell, mert ez előnytelen a konzervatívok számára a kialakult rendszer. És min keresztül lehet megfogni az egyetemeket? Nyilván a pénzen keresztül, mint a médiát is a pénzen keresztül. A legnagyobbak azok a legellenállóbbak. Tehát a Harvard vagy az MIT Boston, a két nagy bostoni szomszédvár, vagy a Columbia, vagy a Penn State, vagy a Brown, tehát a legnagyobb egyetemek, a leggazdagabbak és a legnagyobb alapítványaik vannak, saját pénzügyi forrásaik vannak, azok ellen tudnak állni, de például ugye a Harvardnál annyi szempontnálra kell tekintettel lenni, tehát hogyha a Harvard rákkutatási programjából kiveszik a szövetségi pénzt, akkor a rákkutatás fog visszaesni. Na most akkor emberek fognak meghalni. Ki azért a felelős? A Harvard elnöke, meg a board, a vezető testület, vagy a Fehérház szégyelje magát. És vajon segíti a pácienseken, hogyha ha végül kiderül, hogy a Fehérház volt a bűnös, és nem az egyetem, amelyik nem engedett a külső nyomásnak. De amit az elnök akar, az szembe megy mindennel, amit évszázadok óta tanítanak ezeken az egyetemeken. Hogy a külső hatalom nem szólhat bele abba, hogy mi a tananyag, és a hallgatói sok színűség, most a szó fizikai és átvitt értelemben is, hogy legyen szegény is, meg gazdag is, meg legyen benne fekete is, meg sárga is, meg vörös is, meg hát persze sok fehér. Ezek fontos értékek, mert a jövő társadalmát ez szolgálja.
Hát igen, a Kolumbiáról hallottam azt, hogy elkezdték korlátozni a kínai diákok számát, mert olyan mennyiségben jöttek be, ahol ez a számítás, amiről te beszélsz, az a balance, ez valamiképpen felborult.
Hát az ázsiai diákokkal van egy nagyon komoly baj, hogy borzasztóan jól tanulnak. Igen. Most nem viccelek, szóval ez tényleg problémát okoz, mert nagyon nehéz olyan felvételi rendszert kitalálni, ami egyrészt igazságos, másrészt az egyensúlyt jobban szolgálja. Mert hogyha holnap kitalálják, hogy fejen állva kell furujázni, akkor pillanatokon belül lesz egy csomó kínai meg indiai diákjuk, akik fejen állva is tudnak furujázni. A fehérek meg azt mondják, hogy a francba az egésszel, akkor inkább elmegyek valami kisebb egyetemre.
Ami a trumpi politikából leszűrhető, és azért hoztam fel ezeket az autonómiákat, mert ezek nem egyszerűen demokrata bázisokat támadnak, hát azt is, ugye, mert az egyetemek jó része ilyen hát baloldali irányultságú, ez tagadhatatlan, hogy mindenféle egyébként túlzásba vitt a woke ideológia, vagy a cancel culture, az otthonra talált ezekben a egyetemekben, és hát ez nem túl vonzó egy európai baloldali számára sem föltétlenül. De itt mondom, nem a demokraták támadásáról van szó, hanem egy olyan politikai rendszer kialakítása látszik itt fölsejleni a trumpi politika mögött, ami egy hát meglehetősen önkényuralmi rendszert rejteget magában, vagy már nem is olyan nagyon rejtegeti?
Hát te magad mondtad, hoztad föl az imperiális, a birodalmi elnökséget, amit gyakorlatilag nehéz megkülönböztetni az abszolút monarchiától, legfeljebb nem örökletes egyelőre még, de hát ezt is majd meglátjuk, hogy igen. 2028-ban hogy fog kinézni az elnök.
Nem vagyok én király, mondta szerintem Trump most.
Igen, de azért a No King's Day után egy olyan mémet rakott ki, ami ilyen mesterséges intelligenciás videó, amiben ő koronával a fején egy repülőgépről, hát hogy is mondjam, fekáliával, igen, köszönöm szépen a segítséget, fekáliával szórja le az alatta tüntetőket az amerikai zászlóval együtt. Az amerikai zászló szent és sérthetetlen, ugye Donald Trump híresen ölelgette, meg csókolgatja a választási gyűlésein, meg megpróbálja az égetését börtönre büntetendő bűncselekményét tenni, és akkor szarral lehet, bocsánat, szóval fekáliával lehet leszórni a tömeget, az amerikai zászlóval felvonul a tömeget, ezek is érdekes dolgok, de igen, de mint ahogy Trump eljátszolódott azzal is, hogy hát ő nem akar diktátor lenni, csak egy napig az elején. De az elnöki hatalomnak a kiterjesztése, mondjuk úgy, hogy érthető, vagy magyarázható kiterjesztése, és az egyeduralom között azért kéne, hogy legyen valami határvonal. Trumpnál ezt nagyon nehéz felfedezni egyelőre. Nem kizárt egyébként, hogy a 2026-os őszi választások után az élet rákényszeríti arra, hogy visszavegyen, de nem is biztos, hogy így lesz, mert hiszen folyamatosan most is rajzolják át a választókörzeteket. Ez egy nagyon érdekes folyamat. Amerikában 10 évente van kötelezően, az alkotmányban előírtan, kötelezően népességfelmérés összeírás, aminek az eredményei alapján újra kell rajzolni a választókörzeteket, hogy többé-kevésbé egyelő számú választó legyen ezekben. Na most Trump ugye elrendelte, hogy most egy félidős 2005-ös eredmények alapján is át lehet rajzolni a körzeteket. Texas ugye Texas úgy rajzolja át ezeket a térképeket, hogy 5 eddig demokrata párti körzet az republikánus legyen. Erre Kalifornia, azt mondta, hogy na, hát ezt meglépítek, akkor mi meg átrajzoljuk a miénket, úgyhogy több legyen, öttel több legyen a demokrata párti körzet. De más államok is becsatlakoznak, és most már teljes, azt hiszem, hogy elég kaotikus helyzet alakult ki. Miután 3-4 körzet eredménye eldöntheti, hogy ki nyeri, hogy ki hol lesz a többség, így aztán most aztán egyébként nem lehet tudni, hogy mennyi maradt abból a 25-30 ingadozó körzetből, ami ide ismert, meg oda ismert, mennyi marad még ingadozó. Úgyhogy nagyon érdekes a helyzet, hogy 2026-ban igazi választások lesznek, vagy pedig sikerül ezekkel a trükkökkel a republikánusoknak biztosítani azt, hogy továbbra is ők ellenőrizzék mind a két házát, a képviselőházat, meg a szenátust is a kongresszusnak.
Volt egy másik kis film is, ahol Trump szintén koronát viselt, meg királyi palástot, és előtte a földre lehasaltak a demokrata vezetők, tehát elkezdték csókolgatni a lába nyomában a port.
Legalább tudjuk, hogy honnét vannak a magyarországi mémek, most a friss mémek.
Igen, de azt is írták, hogy Trump nem veszi komolyan ezt a 7 milliós tüntetést sem. Egyszerűen azért, mert bár nagyon rosszak az eredményei, tehát messze nem olyan támogatott ő, mint január 20-án volt, de a demokraták még gyengébbek. Hát nem nőttek, nem nőttek meg annak ellenére sem, hogy ahogy ugye a Project Syndicate írja, a legfélelmetesebb még előttünk van. Hát a félelemnek föl kellett volna növeszteni a demokrata pártot.
Hát most már meglátjuk, mert lesz két államban lesz kormányzó választás, Virginiában és New Jerseyben, és mind a két helyen torony magasan vezet a demokrata párti jelölt. Virginiában eddig republikánus kormányzó volt. Talán ez egy kis figyelmeztetés lesz arra, hogy merre bírja. Ugye nem sok választási lehetőségük van az amerikaiaknak, tehát hogyha nem akarnak Trump királysága alatt élni, akkor előbb-utóbb a demokratákra kell, hogy szavazzanak. Független attól, hogy a demokrata párt nem mutatott különösebb teljesítményt az utóbbi hónapokban, de ez a bénultság azért az érthető egy ekkora választási vereséget követően. És ma meglátjuk, hogy a tömegek azok milyen hatással lesznek például a demokrata pártra. A szervezők, ugye azt mondhatod, hogy a demokrata párt szervezte a tüntetést, ez nem teljesen van így. Ezek a szervezetek, amelyek a 2600 vagy 2700 helyszínen szervezték magukat a demonstrációkat, ezek civil szervezetek, ezek lehet, hogy személyes kapcsolatokon keresztül kötődnek, vagy a nézeteik miatt köthetők a demokrata párthoz. A demokrata párt egy borzasztó széles szervezet, ahol egyébként pont az előbb már említett folyamatok miatt szintén a szélsőségek erősödtek meg, vagy most a szélsőség erősödött meg, és hát most New York City egy olyan polgármestert fog választani nagy valószínűséggel, aki demokratikus szocialistának mondja magát. Jó, persze a republikánusok szerint ez már maga a megtestesült kommunizmus, de egy mohamedán vallást követő, Ugandában született, indiai eredetű polgármestere lesz New York Citynek, aki nem a baseballért, hanem a krikettért rajong. Azért ezek eléggé, ezelőtt 10 évvel ez elképzelhetetlen lett volna.
Végül a stílus, ami nem volt mainstream korábban, mert a korábbi amerikai politikai elitek, ebben benne vannak a republikánusok, meg a demokraták is, nem tűrték el ezt a fajta média nyelvet, hivatalos nyelvet. Egyenképp ez az angol száz kicsit körülírós, kicsit képmutató politikai nyelvezet volt inkább. De nem fordult elő, hogy amikor megkérdezik a Fehérház sajtófőnökét, hogy miért Budapestet szemelték ki a csúcsnak, amiből aztán lehet, hogy nem lesz most már semmi, akkor az a válasz jött, hogy ki javasolta ezt, az a válasz jött, hogy your mom, a jó édesanyád. Most a legújabb meg az, hogy kérdezték a 7 milliós tüntetésre ugyancsak ezt a szőkenőt, aki azt írta, igen, hogy és akkor mi van? Így még nem beszéltek.
Hát, igen, Donald Trump kiejtette az elnökök közül először nyilvánosan a száján az F betűs szót, amit az angolban a négy betűből álló szót. De azért vannak mások is a republikánus pártban, például Ted Cruz, aki texasi szenátor, egy nagyon tekintélyes szenátor, és potenciális elnökjelölt esetleg a jövőben, az eléggé kétségbe esetten próbálja fölhívni a figyelmet arra, hogy itt gond van. Gond van, mert a demokrata párti szavazók, vagy hát mondjuk úgy, hogy a liberális tömegek, azok dühösek. egyre dühösebbek, és a harag az mozgósító erő lesz. Ahogy te is mondtad. Míg a republikánusok lehet, hogy most a republikánus szavazók lehet, hogy kevésbé fognak megmozdulni, mert ugye az elnökről most nem választanak, elnököt most nem választanak 2020-ban, tehát Donald Trump nincsen rajta a szavazó cédulán, akkor minek menjenek? Hát nem nagyon érdekli őket, hogy milyen többség alakul ki a képviselőházban. Na, de hát a képviselőházban a demokraták kerülnének többségbe, akkor másnap elkezdenének vizsgálóbizottságokat felállítani, és elkezdenének impeachment folyamatot indítani Donald Trump ellen, és akkor megint arról szólna a belpolitika, és nem arról, hogy Donald Trump milyen zseniális. Úgyhogy a veszélyek azok, bármit is mondjon Caroline Leavitt, akiről egyébként Donald Trump azt mondta pár nappal ezelőtt a fehérházi tudósítóknak, hogy mit szólnak az ajkaihoz. Hát nem, hát olyan ajkai vannak, mint a géppuska. Valóban egy nagyon jól beszélő, nagyon gyorsan, nagyon pergően reagáló hölgyről van szó, de egy 27-28 éves szőkenő. Az elnöknek ezek a megjegyzései a fiatal nőkről zavarba ejtőek, ugye 80. évében jár.
Az elnök külpolitikai lépéséről, az úgynevezett gázai békéről, aminek ugye nyoma sincs, most a tűzszünet sérül egyelőre, vagy az ukrajnai béke folyamatról, ami szintén nem létezik. Most ebben a műsorban nem ejtettünk szót, de hát ezt gondolom, hogy napi szinten annyira elemezve van, hogy erre most inkább nem
tértünk. Igen, talán a Venezuela jelenik, hogy egy fenyegetésre érdemes kitérni egy pillanatig, ami alig ha kompatibilis a Nobel békedélyre aspiráló Trump más kijelentéseivel.
Hát a korlátozott időkeretek miatt erre most nem tudunk kitérni, de legközelebb megtesszük. Köszönöm szépen Horváth Gábornak, a Népszava főszerkesztő helyettesének, hogy itt volt nálunk. A műsor Csámeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.